Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9. De neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Egy életem. A világ összes színével.
Sziasztok, kedves hallgatók, Babik Edit vagyok. A mai műsorban a turizmust és a gasztronómiát egészen más megközelítésben járjuk körbe, mint ahogy szoktuk. Korda Szabolcsot hívtam vendégül, aki az élet egy jelentős részét, zárójelben utalok a műsor címére, Egy életem. Szóval élete egy jelentős részét annak szenteli, hogy Budapestet, annak történeteit, legendás lakóit, eseményeit feltérképezze, majd számos könyvében, például az Egy város titkai sorozatban, vagy éppen a legutóbbi Budapest gasztró című könyvében papírra is vesse. Korda Szabolccsal kalandozunk ma budapesti szállodák múltját, történeteit felidézve, kulináris élményeket és az utazás kalandját kutatva. Kezdődjön hát a sétánk fővárosunk ikonikus helyszínein. Szeretettel köszöntöm Korda Szabolccsot. Szia Szabolcs, örülök, hogy itt vagy.
Szervusz, napot kívánok.
Az első kérdésem rögtön az, hogy Budán vagy Pesten kezdjük a sétánkat. Merre kalandozunk? Melyik szállodát válasszuk ki először?
Szerintem akkor kezdjünk Budán, mit szólsz hozzá. És talán a körszállóval kezdhetnénk, hogyha van hozzá kedved.
Hát van ám, ugyanis egy ikonikus épület, valóban a körszálló is, és hát az anyakönyvi neve az Hotel Budapest, de népnyelv nevezte el körszállónak, ezt jól tudom?
Jól, teljes mértékben, és hát én most jövök onnan, Budáról, és pont elmentem előtte, és nem láttam már mások a hűlt helyét, úgyhogy ez meglehetősen fájt nekem. Állítólag ugye újraépítik, és akkor majd a régi formáját őrzi meg, hát ezt majd meglátjuk, amikor ez valóban megvalósul. Most azért ez szomorú látmányom volt, főleg azért, mert én gyerekként ott laktam mellette, és hát minden nap elmentem előtte, és valahogy volt ennek valami fajta ilyen varázs a gyerekkoromban, hogy valószínűleg bemesélték a szüleim, és nem gondolták, hogy ez ilyen hosszantartó, fantáziadús téveigésnek lesz a szintere, hogy itt rakétakilő állomás van, meg hogy ez forog, meg...
Jó, számos legenda volt, igen, tényleg, igen, igen. Gyerekkoromban, emlékszem ezekre én is. Ezek így a népnyelv által keltek életre, vagy volt ennek bármilyen realitása?
Hát az, fura volt ugye az egésznek az alakja, és az egész kiinduló pontja az volt, hogy meg akarták mutatni a Kádár rendszerben, hogy mi is tudunk felhőkarcolókat építeni, amelyek hát nem olyan magasak, mint az Empire State Building, azért a 19 emelet az nem volt annyira magas így világviszonylatban, de formáját tekintve viszont tényleg különleges volt, és az akkori emberek is a csodájára jártak, és mi is itt beszélgetünk róla, pedig hát a 60-as években adták át Szolók György alkotását, és a mai napig benne van a néplélekben. Az pedig, hogy Hotel Budapestnek nevezték el, ezt nem is tudták még akkoriban, hogy mekkora nagy előny lesz, mert ugye ha az ember valahol a világban keres szállodai szobát, és beüti azt, hogy Hotel Budapest, akkor
azonnal
dobja ki, ami hát egy olyan hihetetlen előny volt, azért lássuk be, amiben igen, mások nem számolhattak.
Ez valóban így van, és a szocialista építészetnek egy különlegessége vagy gyöngyszeme volt. Egyébként, ha jól tudom, ugyanazzal a technológiával épült, mint akkoriban a panelházak, ezzel a csúsztatott zsalus
technológiával. Igen, van benne egy ilyen technológia is. Az egy másik kérdés, hogy szilveszterkor akarták átadni, sőt, akkor is adták át, de ez nem sikerült teljesen pontosan vagy zökkenőmentesen, mert az utolsó napokban is még rohangáltak a munkások, mint a mérgezett egér.
Ahogy ez lenni szokott.
Ahogy az lenni szokott ma is, és igen, hát Kádár János, amikor megjött, akkor csak egy ilyen bizonyos, biztos útvonalon lehetett őt kísérgetni, mert ha rossz ajtó nyit be, akkor valószínűleg egy mélységtátong alatta, vagy éppen nem tudom, a vécik, hogy lók még nem lesznek a helyükön. Úgyhogy egy ilyen folyosót rendbe raktak neki, azt ő megtekinthette, nyugtázhatta, hogy minden szép, minden jó, és aztán persze pár nappal később már tényleg állt a hotel.
Belső építészetileg milyen volt ez akkoriban?
Az akkori belső építészeti trendeknek a csúcsát képviselte. Tehát mindenki ott akart lenni, mindenki a lobbiban ült, aki számított és trendi volt abban a világban. Az összes művész felelhető volt ott egy fekete mellett, mert ez egy tényleg világviszonylatban is a nyugathoz közeledő hotel volt. Arról nem is beszélve, hogy hát számos elsőség fűződik a nevéhez, például a svéd asztal, ami nem nagyon volt még addig Magyarországon, viszont itt bevezették, és hát a hazai vendégek közül nem mindenki értette meg a dolog lényegét. Egy ideig türelmesen várt az asztalánál, azt mondjuk, látta, hogy nem hoznak neki semmit, akkor fogta magát, odahúzta a széket a hosszú asztalhoz, leült, és elkezdett a svéd asztalról pakolni, és ott helyben megenni.
Vagyis a hegy nem megy Mohamedhez, igen. Mohamed ment a hegyhez, így és van, körbeülték.
Ami még újdonság volt, az a Coca-Cola, mert ugye hát azt eléggé szűken mérték abban az időszakban, és itt a tetőbárban állítólag az elsők között lehetett kapni. És ez a tetőbár nem csak erről volt híres, hanem egy sokkal hát, szomorúbb eseménysorozatról is, hogy hát igen sok életunt ember vetette onnan magát a mélybe, és idővel, hát részben emiatt, részben azért, mert dobálgattak is ott a kóla mámorban, ugye a vendégek mindenfajta tárgyakat, bezárták, és akkor hát megszűnt ez a tetőtéri bár részleg, helyette a legfelső emeletből is szobákat csináltak. Én voltam fönt a tetőtetőn, tehát ott, ahol a már csak a
szabadba ki lehet menni.
Szabadba lehet kimenni, tehát ez egy félelmetesen jó élmény volt. Nagyon-nagyon tetszett. Akkor már nem volt jó állapotban az épület, úgyhogy gyalog kellett fölmennünk, mert éppen nem működött a lift, és visszafelé pedig a lift szerelőkkel jöttünk lefelé. És egy pillanat, hogy belém hasonlózott a felismerés, hogy az amerikai elnök és az alelnök sem utazhat ugyanazzal a géppel, nehogy esetleg ugye probléma legyen.
Sejtem a végét a történetnek.
És ha most itt megáll a lift, és a lift szerelők benne vannak, akkor ki fog innen bennünket kimenteni. Szóval az utolsó években azért nagyon rossz állapotban volt maga az épület, ez kétségtelen. Uh-huh. Nyilván nem ez az egyetlen megoldás ennek a kezelésére, de tényleg nem volt jó paszban már a ház.
Azt jól sejtem, hogy gyakorlatilag ennek a szállodának minden ablakjából panoráma volt a városra.
A fentiekből mindenféleképpen igen. Az viszont fontos elmondani, hogy nem ilyen henger alakú volt a szobáknak a fala, tehát az teljesen sima fal volt. A folyosók viszont hát görbültek. Tehát annak inkább volt egy ilyen Star Trek Enterprise érzése.
Nem véletlenül kérdeztem rá előbb a belső építészetre, mert ugye itt azt gondolom, én nem jártam az épületben, csak a földszinten, a lobbiban, de hogy itt mindennek ívesnek kell lenni, vagy valamilyen módon követnie kellett a háznak. Ha nem is a külső homlokzatát, de ugye a belső csigalépcső.
Belülről amennyire én láttam, a szobák azok normális alaprajzúak voltak, pont ezért, hogy ne kelljen egészen speciális berendezéseket szerezni hozzá. Hogy ezt hogyan oldották meg, azt nem tudom pontosan. Egyet tudok, ami belső építészeti elrendezés volt, az a lépcsősor, ami a lobbiba vezetett lefelé, és a Szlók György bosszújának is hívták, mert valahogyan úgy tervezte meg, hogy csak bugdácsolva lehetett lejönni. Kipróbáltam, és tényleg. Tehát úgy volt beosztva a lépcsőknek a sorrendje, vagy ilyen ritmusa, hogy abba uriasan, vagy úri nőként
elegánsan
nem lehetett levonulni. Márpedig hát vonulás lett volna, igen, mert önök laktak, mint Honti Hanna, aki azért, hogyha valamit, akkor vonulni, azt tudott.
Most, hogy téged hallgatlak, azért egy kicsit az merült fel bennem, hogy hát elég veszélyes volt ez az épület. Sok veszélyt rejtegetett, inkább így javítom magamat. A lépcső, a tető, az
egyebek. Én jártam ott egy kis hátsó szobában, ami a recepciós pult mögött volt, és ott mutatták is, hogy hol volt a lehallgató berendezés annak idején. De ez több olyan hotelben, ami már ugye a régi időkben is működött, hogy felfedeztük a régi ott dolgozók, hogy na, melyik szobában volt, ott is meg volt egy kis hátsó szobácskában.
Hát ez akkor a régmúlt, aztán a közeli múltban vendégmunkások, meg ha jól tudom, ukrán menekültek is laktak ott, és egy része működött még talán szállodaként.
De igazából szállodaként működött, a legutolsó emlékem az róla, és ez a zárás előtt talán egy évvel volt, hogy diákok, külföldi diákok béreltek ott szobákat hosszú távra.
Egyetemisták?
Egyetemisták, akik itt tanultak egyrészt, másrészt pedig hát kispénzű turisták, akiket hoztak Bulgáriából innen-onnan, nagy csoportos kirándulásokra, sok busszal. Ázsiai vendégek is voltak. Tehát azért szállodaként működött ez alapvetően, csak hát már azért a kilátás az a régi maradt. Hát befelé a szobákban már úgy kevésbé lehetett jó érzéssel tekingetni.
Na hát hamarosan kiderül, hogy a luxus lakások, amik itt épülnek, igen, milyen jövőt mutatnak majd. És akkor javaslom, hogy ha már Budán kezdtük, valamelyik hídon menjünk át Pestre, és akkor legyen mondjuk az a valamelyik híd a Lánchíd, vagy az Erzsébet híd, és akkor már is ott vagyunk a gyönyörű szállodáknál, a Dunakorzón, És akkor mit szólnál, hogyha az Interkontinentállal folytatnánk a sztorizást?
Legyen csak melyikkel, mert a mostani Interkontinentál az már egyen arrébb van, a régi Interkontinentál pedig most Marriott névre hallgat, de régebben ez volt a Duna Interkontinentál, szerintem
Duna Interkontinentál, az jó lesz.
Arról akarunk beszélgetni, van egy ilyen sejtése. Ez egy igazán különleges épület, nagyon sokan szeretik, nagyon sokan utálják. Én valahol a kettő között vagyok, mert szerintem egy érdekes színfoltja a városnak, és abban a megtiszteltetésben lehetett részem, hogy találkoztam a halála előtt egy-két hónappal Finta Józseffel a Duna Interkontinentál, most már Marriottnak a tervezőjével, és ez volt az első igazi nyugati típusú luxusszálloda a városban.
Mikoriban épült?
Most a pontos dátumot próbálom felidézni, a 60-as uh-huh. évek közepe vége tájéken. Ekkor már persze meg volt a Gellért, meg volt más hotel is, mint a Royal, de olyan igazán nagy multilánc az még nem jött be a vas kerítésen túlra, és hát ezt a újfajta életérzést adta meg Budapestnek a Marriott, vagy pontosabban ugye a Duna Intercontinental, bocsánat, most hívják annak, és az épület másik különlegessége az, hogy az összes ablaka a Dunára néz. Tehát, hogy bármelyik szobát is veszed ki, akkor egészen biztosan a Dunára fogsz nézni. Ennek megvan az a hátulütője, hogy az egyik oldalon teli van ablakokkal, a másik oldalon meg nincsen.
De most, hogy mondod, tényleg, ott számtalanszor elmegyek, és az gyakorlatilag egy
tűzfal.
Tűzfal ablakok nélkül,
van,
így
van. Van egy-két ablak, ilyen kis folyosó ablak gyakorlatilag.
Igen.
Hogy
ilyen szellőző ablak, igen.
Ne szépen fogalmazzak. És akkor megkérdeztem Finta Józsefet, még csak ehhez forduljak, hanem a tervezőhöz, hogy mit szól ehhez, hogy sokan rondának tartják. Mondta, hogy az a legjobb része, az a tűzfal, ami a város felé néz. Ő egy kicsikét azért belerecsent az építésébe, 30 éves voltál, amikor megkapta a tervezés lehetőségét, és rengeteget variáltak rajta, hogy ilyen ablaknak kell, újra kellett tervezni, közben ő két másik házat is csinált, szóval nem lehetett egyszerű, de hát utána sok-sok éven keresztül ez volt a szálloda, ahova hát özönlöttek például a sztárok is.
Akik utálták, miért utálták? Miatt a tűzfal miatt, hogy
pont
nem volt
tűzfal.
Szép a város felőli része?
Igen, igen, meg hát úgy tartják, hogy egy ilyen hatalmas nagy monstrum, ami hát kicsikét lélektelen és úgy elcsúfítja a dunai látképet. Kétségtelen, hogy ez egyfajta ilyen kortünet is, de szerintem azért a mai napig ez egy igen komoly és masszív épület, aminek helye van ott a Dunaparton, belülről pedig hát egészen csodás most is az épület.
Egy szálloda akkor válik élővé, amikor azt lakják, és ahogy említetted, itt sztárok, politikusok, kémek, milliárdosok megfordultak. Milyen sztorik kötődnek ehhez a szállodához, vagy a kezdetekkor mi tette nagyon feltűnővé ennek a szállodának a jelenlétét?
Hát egyrészt az, hogy van. Tehát, hogy van egy ilyen nyugati szálloda. Nagyon sokan jöttek akkoriban vissza külföldre szakadt magyarok, és hát itt béreltek szobát. Nyilván tudták azt is, hogy akkoriban ez rendesen be volt technikázva, szakszóval élve.
Mint a körszálló.
Mint a körszálló is. Az összes ilyen kiemelt. Igen. Voltak például kélányok, akiknek hát az volt a feladatuk, hogy becserkészszék a külföldi vendégeket, és akkor hát egyrészt kipuhatolják tőlük megfelelően intim környezetben, hogy mi ügyben vannak itt. Másrészt pedig, hogyha szükség van rá, akkor kompromitáló felvételeket csináljanak róluk. Hát ugye az egyik nagy élharcosa ennek egy későbbi világsztár Csicsolina volt, aki hát ott kezdte a pályafutás, azt mondja, hogy Katica Bogár, de most nem akarok butaságot mondani fedő néven. Aztán a másik nagyon híres lakó az Carlos volt, a sakál, a hírhedt terrorista, aki sokáig Budapesten bujkált. Nem is annyira bujkált, mert az akkori kormány engedélyével tette mindezt, aztán később már terhessé vált Magyarország számára, és akkor így kiszorították a határon túlra. De hát őt egyébként a szállodások imádták, mert rengeteg borravalót hagyott, és nagyon úriember volt. Néha elkezdett lövöldözni a lobbiban, meg voltak ilyen húzásai, de hát Istenem, előfordul. A politikai élet színe java, tehát aki vendégségbe, látogatóba jött nagy formátum politikus, az gyakran itt kapott szobát, és hát mindenki, aki számított gyakorlatilag. A leghíresebb pár, akik itt a nyitás után jelentkeztek, ők Richard Burton és Liz Taylor. és hát ők tartották meg Magyarország első hollywoodi sztárbuliát is, mert Richard Burton a Kék szakállt forgatta itt a Róna utcában Budapesten, és több hónapra ide kellett költöznie. És akkor jött vele Liz Taylor is, mint a felesége, és pont akkor töltötte be a 40-et. És Richard Burton egy hatalmas nagy partit szervezett neki. És ide jött, hát gyakorlatilag Ringo Starr-tól kezdve a monakói hercegnőn át nagyon-nagyon sok híresség, és az volt a vicces ebben az egészben, hogy az akkori sajtó ilyen rövid hírben tálalta mindezt, miközben a külföldi sajtó meg özöllött, és körbevették a szállodát a legnagyobb sztármagazinoknak a fotósai, hogy mindenkit lefotózzanak, és ott az egyik emeleti bálteremben tartották a születésnapot, ahol egy hatalmas gyémánt, aztán a Taj Mahal építtetőjének a gyémántja volt az egyik, és tudja már hány milliárd forintért árvezték el később, ajándék, ugye ott voltak a sztárok. Nem, nekem a kedvenc sztorim, hogy Grace Kelly, aki ugye amerikai filmszínésznőként indult, és aztán pedig Monaco hercegné a nője lett, ő is a vendéglistán szerepelt, és igen, lazán viselkedett, fölszállt a kettes villamosra például, mert hallotta, hogy az jó, meg hogy szép ott a kilátás, tényleg így is van. És egy grófnő kísérte el, egy magyar származású, gondolom azért, mert neki van helyi ismerete, meg hát, hogy benne volt ezekben az arisztokrata körökben, és ne egyedül legyen a hercegnő. És egy nap mondta neki a grófnő, hogy neki él még Magyarországon egy rokona, és a lányomnyosi lakótelepen. Hát akkor látogassuk meg. Kölcsön kérték azt a fekete Rolls-Royce-t, amivel közlekedett Richard Burton, és ment a forgatásra minden egyes nap, és azzal elmentek a lánymányosi lakótelepre, és beültek oda a szobakonyhába, Grace Kelly egy
családi beszélgetésre.
Hogy... Szóval ekkora flash-t így nehéz ma már elképzelni.
És ez se lovagolta meg az akkori sajtó?
Nem tudtak róla szerintem. Uh-huh. Tehát én azzal az úrral beszéltem, aki az igazgató helyettes volt akkoriban, és ő emlékezett vissza a könyvben is mindazokra a sztoriktól, hát egy első kézből. Tehát ez egy olyan magánprogram volt, amiről a sajtó nem értesült. Uh-huh. Nyilván a nagy fekete Rolls-Royce-ot azt hát látták, az eléggé feltűnő jelenség volt Budapesten.
Igen. Na előbb Carlost említetted, és úgy tudom, hogy akkoriban a hatóságok a Magyar Szabadkőművesség egyik központjában tárgyaltak vele. Ugye az épület régen a Magyar Szabadkőművességnek volt a központja, ma pedig hogy nem, Misteri Szálloda néven él tovább.
Igen, ez az épület a Podmanicki úton van, és hát rettentően izgalmas kívülről is.
Hát egyébként ember... mondjuk el, hogy konkrétan a nyugati pályaudvarral párhuzamos, tehát a sínekre lehet rálátni, a vasúti
igen,
sínekre.
Igen, abszolút így van. Ezt még a szabadkőművesség csúcspontján, tehát Adi idejében építették. Kellett egy páholy gyakorlatilag, ami úgy összefoglalja a budapesti páholyokat, és ami egy ilyen központként szolgál. És hogyha az ember úgy értő szemmel néz egy kicsikét a homlokzatra, akkor tudja dekódolni a jeleket, mert az összes fontosabb szabadkőműves jelkép az rajta van. Tehát lehet látni földgömböt, vonalzót, mindent látó szemet. Ők eléggé bele voltak őrülve az egyiptomi kultúrába, úgyhogy ilyen kis mindenfajta egyiptomi szobrokat is fel lehet fedezni. Nekem a mindent látó szem az nagy kedvencem. Ugye ez már a keresztény kultúrába, meg előtte az egyiptomi kultúrába is egy ilyen visszatérő elem volt, és sokan úgy szeretik ezt magyarázni, hogy hát a szabadkőművesek, az a titkos és rejtések mindent látnak, mindenről tudnak. Miközben nekik szabadkőműves szakértő mondta ezt nekem, tehát nem a saját kutfőmből szedem, pont az ellenkezője volt a jelentése. Tehát, hogy téged figyelnek, viselkedjél úgy, ahogy az méltó. Ne viselkedjél úgy, hogyha látnak, akkor szégyenkezned kelljen miatta.
Vagy hogy a teremtő lássa, hogy így te van. Milyen rosszul viselkedsz.
És ez egyfajta ilyen magasztosabb dolog.
Igen.
És tartást ad, hogy viselkedjél mindig, úgy, hogy tud vállalni a tetted következményeit. És ez szerintem egy szép gondolat, de nekem amúgy is nagyon tetszik ez a szabadkőműves szimbolika az összes rajta van a kulcstartómon, úgyhogy gyakran hiszik az, hogy szabadkőműves vagyok, de hát nem. Bárha az lennék, ugye, akkor sem biztos, hogy elmondhatnám.
Nem biztos, hogy a kulcsodartodon hordoznád, de vajon akkoriban kik fordultak meg szabadkőművesként ebben az épületben?
Nagyon sokan megfordultak ott. Mondjuk Ady Endrét mondtam most így kapásból, de hát rajta kívül voltak még ismert és ismeretlen emberek is, Szépszem Benedek Elektől kezdve nagyon sokan voltak szabadkőművesek, de hogy ez nem volt annyira titkos, mint ahogy azt most elképzeljük. Tehát egy társadalmi rang volt, egyfajta közösséghez való tartozást jelentett. Azt nem titkolták, hogy ők szabadkőművesek, már csak azért sem, mert bementek a székházba. Amiről mindenki tudta, az a székház. De az épületen belül már nem volt szabad mozgás, tehát ott állt egy testvér, ugye ők így hívják egymást, aki nézte azt, hogy ki az, aki oda bejön, és maguk ezek a rítusok, a szertartások, a találkozók, a munkák, azt hiszem, hogy így hívják a szabadkőművesek, az már egy másik kategória volt, és oda már nem kapott betekintést akárki. Az alján egyébként volt egy étterem, ahova mehettek külsősök is, bárki, aki éppen jól akart lakni, plusz tartottak például jótékonysági, mondjuk ebédeket, ahol a kevésbé jól szituáltak, kaphattak ebédet. Szóval nagyon sok volt a humanitárius tevékenységük.
A szabad kőművességhez rengeteg legenda, titok kötődik. Mi az, ami a mostani hotelben, a Mystery Hotelben ebből jelen van? Ugye Varró Zoltán belső építész irodája készített el a belső építészeti elemeket, és nagyon sok érdekesség, tényleg nagyon sok titok.
Nagyon
picit
sok
másképp, de ott van.
Igen, jó pofa, ez is egy megosztó belső építészeti megoldás. Nekem olyan szempontból tetszik, hogy azért kihasználják az épületben rejlő lehetőségeket, és például a nagy étterem, vagy ilyen központi terme, az ugyanaz a terem, ahol annak idején a szabadkőművesek voltak, és ilyen fekete-fehér kockákból épül fel a padló, tehát olyan díszítése van, ami szintén a szabadkőművességre utal, akkoriban is ilyen lehetett. Vannak ezek a kicsikét ilyen megmosolyogtató, de a szabadkőművességhez nem kötődő jópofa megoldások, például rengeteg monalízás párna, meg egy kicsikét ilyen titokzatos, inkább Harry Potteres,
igen,
mint szabadkőművel,
ha így van. Igen.
Úgyhogy minden arra utal, hogy itt valami sejtelem, valami rejtelem van, de a leginkább a nagy terem ott tudja az ember egy pillanatra becsukni a szemét és elképzelni azt, hogy most ő a szabadkőművesség vagy páholyában van. Azt hiszem, hogy az erkély rész is, vagy ez a kis galéria rész is ugyanazt a világot teremti újra.
És ha jól tudom, egyébként ma gyakran Európából, vagy olykor Amerikából érkezők city breakre kifejezetten, tehát néhány napos itt tartózkodásra.
Abszolút, és volt én, aki felfedte magát, hogy ő szabadkőműves, és pont ezért foglalt oda szobát. Nyilván ez a kisebbség azért.
Szabolcs, nagyon szépen köszönöm, a műsor feléhez értünk, és most egy pici szünetet kell tartanunk. Kedves hallgatók, Kordos Szabolccsal folytatjuk hamarosan a beszélgetést Budapest titkairól, mindenről, ami a gasztronómiát és a turizmust érinti. Várunk benneteket vissza a rádiók mellé.